Igehirdetés sorozatban vagyunk együtt, ennek az igehirdetés sorozatnak a harmadik alkalmán, amikor a boldog mondásokat, a hegyi beszédeket vesszük hétről hétre, egészen pici kis ige szakaszonként. A mai alkalmunknak a textusa a Máté evangéliumának 5. fejezetében, a 4. versben van megírva. Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. A múlt héten már elkezdtük ezt a sorozatot, konkrétan a boldog mondásokkal, hogy Jézus tanít arról, hogy az emberek miben találják meg a nyugalmukat, a belső örömüket, a boldogságukat. Azt gondolhatnánk, hogy Jézus korában arról, hogy kik a boldogok, nem gondolkoztak. Nem is tették fel kérdésként azt, hogy mi az, hogy boldogság, ki a boldog. A kor filozófusai azonban elmélkedtek ezen. Három fő irány alakult ki. Az egyik irányzat azt gondolta, hogy boldog az, aki fiatal, aki erős, aki jó megjelenésű, mert a tulajdonságai miatt az élete irigyrése méltóan alakulhat. A másik irányzat azt tartotta, hogy boldog, akinek a maga választotta célok és értékek, a hírnév, a hatalom, a gazdagság, és az ehhez való eljutásban nem lesz semmilyen akadály. Tehát eléri azt, amit ő magának kitűzött célként. A harmadik filozófiai meglátás szerint boldogok azok, akiknek nincs fájdalom az életében. És nem csak, hogy azok a boldogok, akiknek nincs fájdalom az életében, hanem akiknek az életük tele van gyönyörrel, tele van örömmel, és ehhez még egy vagyoni háttér is van. És hatottak ott és akkor, amikor elhangzik ez a hegyi beszéd, ezek mellett Isten népének a gondolkodására a kor vallási vezetői, az írástudók, a farizeusok, akik azt hangsúlyozták, hogy azok a boldogok, akik a törvényt be tudják tartani. Úgy tekintettek a szenvedésre, a nélkülözésre, mint Isten jogos ítéletére. De aki így gondolkodik, az elfeledkezik a bűn valóságáról. Tehát ebben a gondolatkörben élő sokaság, aki ott van Jézus körül, aki számára a törvény az alap, aki ebben a sok-sok hatásban van egy erőteljes nyomás, hogy akkor leszek boldog, ha betartom Isten törvényét. És ott van a 12 tanítvány is. Jézus kiáll a hegyre, és elkezdi őket tanítani. De nem pusztán az történik, hogy egy tanító áll ott ki, hanem azzal, hogy Jézus Krisztus kiáll, az valósul meg, amit az Ézsaiás proféciájában felolvastunk, hogy elközelített az Isten országa. Hogy Isten uralma elkezdődik, hogy ott van. Hogy Jézus Krisztusban jelen van már. De még nem lett teljesé, mert az akkor lesz, amikor Jézus Krisztus majd visszajön a földre a felhőkön. De már Isten országa elkezdődik azzal, hogy ő belépett, hogy ő kiáll, hogy ő tanít. És az ott lévők talán elgondolkodtak azon, és felcsillant bennük a remény. Én lehetek boldog? Az enyém lehet a boldogság? Tényleg? Hát eddig ezt senki nem mondta nekem. És lehet, hogy te is úgy ülsz itt ma, hogy soha senki nem mondta neked, hogy lehetsz boldog. De Jézus Krisztus ma mondja neked. Halld az ő szavát, azt mondja, hogy boldogok, akik sírnak, mert megvigasztaltatnak. Mi Minden boldog mondásnak három része van. Mit jelent boldognak jelenni, utána egy magatartás, egy jellem, és végül pedig egy ígéret tartozik hozzá. És én is egész egyszerűen ezt a három pontot hoztam közétek. Mit jelent boldognak lenni, mit jelent az, hogy sírni, Jézus Krisztus itt milyen sírásról beszél, és milyen vigasztalást ígér. Azt gondolom, hogy amikor hallottuk, hogy ott milyen gondolat körben éltek az akkori emberek, talán minket is meglep, hogy mennyire hasonlóan, mint ma. Hogy ma mi kiket tartunk boldogoknak. Aki jól néz ki, aki soknak sok pénze van, akinek hatalma van. Szinte ugyanezt hallhattuk. És mégis ott és most is az ember boldogság keresésének a legfőbb motivációja, hogy megtalálja, megragadja a tökéletes szeretetet. Akár keresztényként ül ma itt valaki, akár még keresőként. Mindannyian erre vágyunk, hogy megragadjuk a tökéletes szeretetet. És lehet, hogy egy szülő-gyerek kapcsolatban, egy barátságban, egy szerelmen keresztül keresed. A lényeg, hogy az ember törekszik, hogy elérje, és átélje újra és újra ezt a teljes elfogadó szeretetet, ahol biztonságban van. És mi történik? Nincs olyan emberi kapcsolat, amiben ne történne megbántás és megbántódás, ahol ne lennének könnyek. És újra és újra rádöbbenünk, hogy ezt nem érhetjük el, mert van olyan szülő-gyerek kapcsolat, barátság, testvéri kapcsolat, házastársi kapcsolat, ahol nincs csalódás. Nincs. Mert nem vagyunk tökéletesek. És mit mond az ember? Csalódás, csalódás. Mert nincs az a mély szeretet, ami be tudja tölteni a szomjas szívünket, amire igazán szükségünk van, ami ott lüktet hiányként az életünkben. És amikor Jézus itt kiáll és megszólal, egy ünnepi pillanat. Hiszen olyan fordulat történik, olyan titokba vezeti be a tanítványokat és a sokaságot, amiben nem fognak csalódni. Azt hirdeti Jézus, hogy az ember soha nem tudott elképzelni szeretetet, boldogságot. Olyat hozott a földre. Az több annál, mint amit te vagy én el tudnánk képzelni, amit te vagy én fel tudnánk fogni. Olyan szeretetet hozott el, amit szem nem látott, fül nem hallott embernek szíve, meg sem sejtett. Ha pusztán az emberi kapcsolatokban keresem, és onnan várom a boldogságom. Egy csalódott, háborgó, boldogtalan, cinikus ember leszek. Mert egyedül Isten az, aki be tudja ezt a szeretetet és biztonság igényünket tölteni. És milyen csodálatos, hogy Jézus Krisztus erre válaszol. Látja az akkori kor emberét, és lát bennünket is, hogy nekünk is pont erre van szükségünk. Ez a szó, hogy boldogok, nem az ember boldogságáról, hanem Isten boldogságáról beszél. És nagyon fontos, hogy Jézus nem úgy kezdi, hogy boldogok az emberek gondolata szerint, hanem boldogok az Isten gondolata szerint. Egy mondatban összefoglalva, Jézusban Isten boldogsága nyílt meg. Ő önmagával és uralmának erőivel teszi boldoggá sírókat. Ez a szó, hogy boldogok, ami Isten boldogságáról beszél, hogy múltkor mondta Laci is, hogy ezt adja az embernek Isten Jézus Krisztusban. Úgy is lehet fordítani, hogy boldog, vagyis célt ért, jóra talált. Célt ért az életed, jóra talált. Ha Istennél keresed ezt a tökéletes szeretetet és biztonságot, mert ő benne valami meglepetésszerűt kapunk. Nem amit a vallás mond, nem amit, amit gondolunk Istenről, hanem ami mindent felülmúl. Ami a létemet, a lelkemet, az életemet, a véges állapotomból Isten végtelen valóságába emeli. Ez az a boldogság, amiről Jézus Krisztus beszél. Gyökösi ezt így fogalmazza meg, amit én az imént, hogy létemet, lelkemet, életemet a véges állapotomból az Isten végtelen valóságába emeli fel. Tehát azt mondja Gyökösi, hogy a boldogság, tudjátok mi? A növekvő, bővülködő, mindig gazdagodó lét. De ez emberileg lehetetlen. Mert az emberi lét olyan, mint a virág, elhull, mint a fű elszárad, megkopik, megszürkül, elgyengül. De Isten a maga örökké való létével belép az életünkbe, a szívünkbe, és bennünk akar élni. Boldog az az ember, célt ért az az ember, aki megnyitotta az ő szívét Isten boldogsága előtt, Isten lénye előtt. Mert ő nem teremtményt ad, nem kézzel csinált dolgokat, hanem ő magát adja neked és nekem. Pál apostol, amikor a világ szenvedéséről beszél, és a jövendő dicsőségről azt mondja, hogy nem hasonlítható az eljövendő dicsőség ahhoz a szenvedéshez, amit itt átélünk, ami majd egykor rajtad és rajtam nyilvánvalóvá válik. Nem áll arányban az a dicsőség és ez a szenvedés. Ez most elképzelhetetlen számunkra. Hogy lehetséges az, hogy amit most hordozunk, amiben szenvedünk, amiben töredékesen élünk a hiányainkkal, a bizonytalanságainkkal, azt mondja az ige, hogy figyeljetek, mindez az, ami most itt van, nem áll arányban ahhoz, amit majd én adok neked. Nem lehet összehasonlítani. Nem lehet egy helyzetbe hozni. Ez nem jelenti azt, sőt, nagyon is azt jelenti, Isten látja, hogy mit hordozunk. Látja, hogy sok háborúságot kell átélnünk. De mi következik ebből, és utolsó gondolat ehhez, a boldogsághoz, a boldog fogalmához. Hogy azt látjuk sokszor, én is azt látom, hogy az életet mi csak úgy túlélni akarjuk. Csak úgy éljünk túl. De Isten igéje azt mondja, hogy én nem arra hívlak, hogy túlélj, hogy épp hogy csak élj, hanem én arra hívlak, hogy győzedelmesen élj. Mert ha én belépek a szívedbe, ha az én létemet te elfogadod, hogy én benned éljek és uralkodjak, akkor már most tiéd. Ez a vigasz. Már most tiéd az örök élet reménysége. Az örök élet dicsősége. Gondolod, hogy oké, de éppen sírok. Oké, de éppen fáj. Oké, de éppen azt érzem, hogy senki nem szeret. Oké, de éppen csomó van a torkomon. És mégis azt mondja Jézus Krisztus, hogy boldogok, akik sírnak. De milyen sírásról beszél itt Jézus? Milyen sírásról? Meg hát eleve azt mondhatjuk, hogy boldogok, akik sírnak. Ez egy ellentét. Hogy lehet boldog, aki sír? Aki sír, aki szomorú, aki elveszített valamit, sorolhatnánk tovább nekünk, ezek jutnak az eszünkbe. És lehet, hogy aki lélektannal foglalkozik, vagy ha nem már közhelyszinte, hogy tudjuk, hogy a sírás után egyszerűen kedvező hormonok indulnak, és egy kicsit felszabadulunk. Szeretném hangsúlyozni, hogy ez is ajándék. Isten így teremtett minket. De hogy itt többről van szó. Milyen sírásról? Olyan sírásról, ahogyan Jézus is sírt. Látjuk a hegyi beszéd, a boldogság a vezérmotívum, első csoda a kánai mennyegző. Pál apostol, az ő elhívott szolgája, arról beszél életének alapigé, hogy örüljünk az Úrban mindenkor. Aztán Jézus életének koronája a bárány mennyegzője. És mégis Jézus Krisztus sír, kétszer sír. Mi miatt sír? Elérkeztünk a második ponthoz. Mi miatt sír Jézus? Akik sírnak. Milyen sírás ez? Először sír Jézus, amikor közelebb ér Jeruzsálemhez, és meglátja, és siratja. És így szól. Bárcsak felismerted volna ezen a napon te is a békességre vezető utat. Mi a Jézusi sírás? Miért sír? Mi az, ami miatt ő sír? Mert azt látja, hogy az Istennel való kapcsolatot elutasították. Az Istennel való kapcsolat megszakadása, elutasítása miatti fájdalom miatt sír. Hogy elveszettek lettünk, mint az elveszett jó a pásztor számára. Mint elgurult drakma a fiatal asszony számára. Ahogy az elveszett tékozló fiú az édesapja számára. Jézus sír az ember elveszettsége miatt. Jézus sír, amikor eltávolodik, amikor nem fogadjuk be az életünkbe. És mi történik a tékozló fiúval? Milyen az ő sírása? Azt mondja, felkelek, és elmegyek az én atyámhoz. Bűnbánó szíve oda vezeti a kereszthez. Milyen érdekes, nem azt hajtogatja, majdnem halálra éheztem a moslék vájújánál. Nem magát sajnálgatja, hanem mi fakad fel belőle, ebből a sírásból fakadóan? Vétkeztem az ég ellen és te ellened. Vagy nagyon szépen rácsodálkoztam Dávidra. Azt mondja neki Isten, hogy fegyver sohasem fog eltávozni a házattól. És Dávid nem azt mondja, hogy a fegyver szüntelen előttem forog. Mit mond Dávid? Vétkem szüntelen előttem forog. Jézus sír az elveszett, aki nem fogadja be őt azokért, egy városért. És pont itt látjuk a tékozló fiú esetében, hogy ő azért sír, mert rájön elveszettségére. Álljön arra, hogy nem jó távol lenni az atyától, az atyai háztól. Eléri a szívét, hogy nem jó, célt tévesztettem. És milyen szép Biblia eredeti nyelve. Boldogság célt ér, bűn célt téveszt. Egymás ellentéte. A megtérés, a visszatérés útja. Az elveszettségünkből való sírásnak az útja. A bűnbánat. Szintén hagyj idézzem Gyökösi Endrét. Azt mondja, hogy mi gyakran megfelezzük a bűnbánatot. Jövünk a kereszthez, az úrvacsorai alkalommal, ott hagyjuk a bűnt, de elmegyünk bánatosan, mintha nem kaptunk volna bocsánatot. Vagy ott hagyunk a bánatot, elmegyünk örvendezve, és ahogy kilépünk, már visszacsempészjük a bűnt. Célt ér az, aki a bűnt és a bánatot oda viszi Istenhez, Jézus Krisztushoz, és elfogadja a kegyelmet. És meghallja, hogy menj el, és többé ne vétkezz, megbocsátottak a te bűneid. Mert Jézus Krisztus áldozatáért miénk a bűnbocsánat. Boldogok, akik azért sírnak, mert megértik elveszett állapotukat, és megvigasztalódnak a bűnbocsánat ajándékával, amit egyedül Isten adhat számunkra. Másodszor sír Jézus Lázár sírjánál. Könnyekre fakad Jézus, mert bár tudta, hiszen mindjárt ő maga feltámaszza, de Jézus sír, újra sír. Miért sír? A kapcsolatok, valószínű, a kapcsolatok megszakadása miatt, a betegség végkimenete miatt, a gyász gyötrő fájdalma miatt, a halál romboló ereje miatt sír. És Jézus, hiszem, hogy együtt sír mindazokkal. Lázár, tudjuk, hogy beteg, akik betegséget hordoznak, akik gyászt hordoznak, akik átélik a kapcsolatok megszakadását, lehet, hogy nem a halál miatt, hanem egyszerűen a bűn következtében megszakadt emberi kapcsolatok miatt. Jézus együtt sír. És bátorít bennünket is, hogy amikor ilyen dolgok vannak az életünkben, ilyen veszteségek, akkor ér sírni. Ér elé menni. Nem annak van tökéletes hite, aki nem sír ilyenkor, ha veszteséget él át. Van-e ilyen, hogy tökéletes hit, nem is tudom. De sír Jézus Lázár sírjánál. És itt szépen kilépünk abból, hogy csak a saját bűneink. Jézus itt arra hív, és Luther, tudjátok, hogy fordítja ezt a szót itt? Szenvedés hordozók. Milyen érdekes. Itt már viszi tovább az egész képet, hogy én, te és én oda megyünk a kereszthez, átéljük azt, hogy Isten bűnbocsánatot ad, és utána arra hív, hogy mi is menjünk, és hordozókká legyünk, szenvedés hordozókká. Luther ezt így magyarázza. És azt mondja, hogy nem annak az erejével, ami neked adatott, hanem annak az erejével, aki a kereszten elhordozott minden szenvedést. És így töltjük be a küldetésünket, a célunkat, mint Isten népe, mint a tanítványok, hogy mi is elkezdjük a szenvedést úgy hordozni, hogy sírunk azokért, akik még elveszettek, akik még távol vannak. Ábrahám sír Sodomáért és Gomoráért. Dániel sír az ő népéért. Uram, tiéd az igazság, miénk orcánk pirulása. Pál apostol azt mondja a Galata levében, gyermekeim, kiket fájdalommal szülök, míg nem kiábrázolódik ti bennetek a Krisztus. Mi azt gondoljuk, hogy legyenek megtérések, legyenek újjászületések, vágyjuk arra, hogy ébredjen a lakótelep. De itt mindig azt olvasok a Bibliában, hogy ez nem úgy történik, megtörténhet Isten lelke által, de hogy ez egy vajudás. Ez egy szenvedést hordozó, Isten előtt síró gyülekezet és Isten népe. És milyen szép egyébként, hogy tesszük ezt, tesszük, most is, ahogy gyűjtjük, és a szenvedőkhöz fordulunk, visszük. De hogy mozduljon, bátorodjon a szívünk, merjünk sírni az elveszettekért, mert megvigasztaltatunk. Mert Isten is sír. Milyen jó úgy sírni az elveszettekért. Lehet, egy családtagod még távol van, lehet, te magad érzed totál messze a kereszttől és Krisztustól. De haj legyen az első, és talán az egyik legfontosabb üzenet. Jézus könyörög, sír érted, hogy gyere vissza, vagy gyere először a kereszthez. És persze rengeteg sírás van ez a világon. Lehet, hogy titokban befelé senki nem tudja, csak otthon sírsz. De Jézus ma a szíveden kopogtat, ha nem is látszik rajtad, hogy jöjj hozzá, mert minden sírásra van vigasztalás. Emlékszem, amikor 18 éves korom körül elindultam a Jézussal való úton. Az első ifisének, amit megtanultam, és napokon át nem állt meg, csak ment bennem. Nincs olyan fájdalom, gond, mit ő meg nem oldhat. Ismerjük ezt az éneket? Nincs olyan fájdalom, gond, nincs, amit ő meg nem oldhat, amit ő fel nem oldhat, amit ő be nem kötözhet, amit ő meg nem vigasztalhat. De a hegyi beszédnek egy nagyon fontos üzenete, hogy ezt nem csak úgy mondjuk, ezt Krisztus mondja. Ő mondja, és az kap igazi vigasztalást, így fogalmaztam, aki Jézus szívére borulva sír. Nincs másút. Igazi vigasztalás nincs senki másnál. Egyedül Jézus Krisztus lábainál, az ő szívén. Pál apostol azt mondja, hogy van világ szerinti szomorúság, de az nem életet, hanem halált hoz. Krisztus mondja ezt, magához hív, magához vár, ő akarja adni a vigasztalást. És végül boldogok, akik sírnak, mert megvigasztaltatnak. Ez a legrövidebb pontom. Tehát megvigasztaltatnak azok, akik átélik a bűnbocsánatot. Átélted-e már, hogy Isten megbocsátja a bűneidet? Akkor bátran mondd ki, köszönöm, Uram, hogy megvigasztaltál azzal, hogy te hirdeted nekem a bűnbocsánatot, és azt mondod nekem, hogy menj el, többé ne vétkezz. Vegyük komolyan ezeket a szavakat, ezeket Krisztus maga mondja. Ez már vigasz az életünkben. Vigasz az, ahogy a nő vigasztal, hogy eleve ő nem szemtelen Isten, ő nem csak szemlél bennünket, hanem együtt érez, ahogy mondtam. És egy hegyen kezdte Jézus az ő nyilvános szolgálatát, és egy hegyen végződik, a Golgota hegyén. Ott végződött, ahol ő elhordozta azt az ítéletet, amit a mi bűneink miatt nekünk kellene hordoznunk. Elhordozta, meghalt, feltámadt, és legyőzte a bűnt és a halált. És kiárasztotta ránk a Szent Lelkét, hogy bennünk éljen. Ez a már igen, és még nem feszültségében. Utolsó gondolataim, ez az egész hegyi beszéd így értendő, és így kell értenünk, hogy boldogok vagyunk, mert már miénk, már igaz ránk, hogy miénk a mennyek országa, hogy örököljük a földet, hogy megelégítetünk, hogy irgalmasságot nyerünk, hogy meglátjuk az Istent, hogy Isten fiainak neveznek, már igaz, hogy Isten lett az atyád. És ezek nem mulandók, ezek nem ideig való kincsek, hanem örökké valók, amelyek a legnagyobb viharban is megmaradnak. És persze teljessé az örök életben lesz, a mennyben, de már most a miénk, már most a tiéd, hogy megvigasztaltattál Krisztusban, mert az ő gyermeke vagy. Amen. Urunk, köszönjük, hogy Boldogok lehetünk, de nem azért, mert sírunk, vagy nem sírunk, hanem azért, mert te magad végasztalsz meg bennünket. Te magad jössz közel hozzánk, amikor hozzuk eléd a betegségek, a fájdalom, a gyász, a magány, a kiszolgáltatottság, az elnyomottság, a kirekesztettség, a sok-sok nélkülözésnek a fájdalmát, akkor te magad jössz és végasztalsz bennünket. Ezért áldunk és magasztalunk téged, hogy ilyen urunk vagy, és hogy sírsz, amikor látod a gonosznak minden munkáját és művét is. És köszönjük, hogy ott, amikor sírtál Jeruzsálem felett, akkor azt is tudtad, hogy legyőzöd a kereszten. Add nekünk ezt a hitet, ezt a győzedelmes hitet, hogy hadd lássunk téged, ami hűséges megváltónknak, ki most is uralkodsz és élsz is, és egy nap visszajössz, és hogy miénk a mennyek országa, a vigasztalás, hogy a te fiaidnak, gyermekeidnek neveztethetünk. Növeld a mi hitünket, kérünk. És kiáltunk mind azokért, akik bármilyen szenvedésben vannak, hordozzuk őket, visszük a kereszthez, akár családban, akár a gyülekezetben, akár itt a lakótelepen, Budapesten. Kiáltunk, Urunk, azért, hogy egyre inkább bontakozzon ki a te országod, te lelkeddel áradjon ki is, és hagyj ismerjünk meg minél többen téged, Jézus Krisztus. És kiáltunk azokért, akik bármilyen lelki terhet hordozna, bármilyen fájdalmat, testi betegséget, Uram, áraszt ki rájuk a te gyógyító kegyelmedet, szeretetedet, vigasztalásodat, mert hisszük, hogy te ma is cselekszel, mert te hűséges Istenünk vagy. És így tanítottál minket imádkozni, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.